Köszönjük, Atyám, a szerető ölelésedet. Hálát adunk, Atyám, az Úr Jézus Krisztusért. Köszöntünk, drága Úr Jézus, a királyi székeden. Hálát adunk a Szent Szellemedért, a szabadító kenetért, a szellem hullámainak az áradásáért, amely szabadulást hoz, áttörést hoz, és meghozza a szívek kívánságait nagy gyorsasággal. Hálát adunk, Atyám, a szolgáló angyalokért, akik mellénk rendeltettek, hogy őrizzenek bennünket, segítsenek bennünket a dolgainkban, és véghez vigyék a rendeleteinket, amit az Úr Jézus Krisztus szent nevében kimondunk. Hálát adunk, Atyám, az igéért, amit Te elküldtél, megjelent testben, és hálát adunk az írott igéért, amely a világosságos számunkra, amely táplál bennünket, mint szellemi kenyér, hogy növekedhessünk, és Krisztushoz hasonlóvá válhassunk. Hálát adunk, Uram, a mai alkalomért, és hiszük, hogy a Te terved és céljaid valósulnak meg. Köszönjük, Uram, hogy Te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a Te akaratodban van. Hálát adunk, Atyám, hogy munkálkodsz a szívekben, és végzed a kiigazítást, a helyreállítást a testekben. Köszönjük, drága Szent Szellem, az ajándékokat, amit bekapcsoltál, hogy a mai napon is jelek, csodák, szabadulások történjenek az Atya dicsőségére. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Téged követhetünk, és hálát adunk, hogy segítesz azért, hogy a keskeny ösvényen megmaradhassunk. A Jézus nevében. Amen. Köszöntsd a szomszédodat azzal a rövid üzenettel, hogy Krisztushoz fordulj. Szeretettel köszöntünk benneteket. Szombaton egy csodálatos imakonferencián voltunk. Nagyon mélyen szántó tanítás volt. Meg tudjátok hallgatni, mert már hozzáférhető. A Magdi kórházi szolgálati felkenetést kapott. A Vera a szombati imakonferencián a dicséret alatt találkozott az Úr Jézussal. Azt mondta, hogy ilyen virágokat nem láttam még. Tehát az Úr egy picit elvitte. Ez egy nagyon mély megtapasztalás. Valamit kapott a tenyerébe, aztán égett a tenyere, és én biztos vagyok benne, hogy a gyógyítások ajándékai a kórházi szolgálathoz ez erősödött meg, mert nem olyan túl régen pont azért imádkoztam, hogy az Úr növelje meg a szolgálatához szükséges erőt, köpönyeget erősítse meg. Egy nagyon apró dolognak tűnik, de a vetés-aratás gyorsan is tud működni. Szombaton reggel a reggeli után egy merci csokit osztottam szét a kedves testvérek között, és fél óra múlva kaptam egy doboz csokit, és az is merci volt. Úgyhogy ilyen gyorsan működnek a dolgok néha. Egyébként tapasztalhatjátok, hogy az imákra is a válaszok, én legalábbis ezt tapasztalom, hogy gyorsan megjönnek. Tehát fel van gyorsulva a szellemi világ is. A Szent Szellem bekapcsolta az ajándékokat, fejben és lábban munkálkodik, de ezek főképpen ér területek. Advent folytatódik. Gyakorlatilag kétféle adventről beszélhetünk. Az egyik Jézus születése előtti időszak, a várakozás. A másik pedig Jézus visszajövetele előtti várakozás. Mi most a második adventben vagyunk, ha így vesszük, mert várjuk az Úr Jézus megjelenését, illetve visszajövetelét. Folytatjuk a Krisztusi Győzelemben című tanítás sorozatunkat. Az ötödik rész következik, és a mai tanításunk címe Nem minden épít. Kezdjük az ige olvasást az 1 Korintus 10:23-mal.
Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít.
Amen. Isten szabad akaratot adott az embernek, amit soha nem fog visszavonni, de tudnunk kell azt, hogy nem minden ember él helyesen a szabad akaratával. Ezért mondja Pál, hogy nem minden épít, amit teszünk. Azt már megállapítottuk, hogy az újjászületett ember szellemében nem lehet démon, mert egyszer az újjászületéskor Isten újjáteremtette őt, másodszor pedig, amikor befogadta a Szent Szellemet, akkor ő a Szent Szellem lakhelyévé vált. A négy evangéliumban és az apostolok cselekedeteiben egyetlen esetben sem olvasunk olyanról, hogy hívőből üztek volna ki démont. A Bibliában egyáltalán nincs olyan szabály, hogy hívőből hogyan kellene démont kiűzni. Hát azért nincs, mert a hívő szellemében nem lehet démon. A hívőkre csak ráhatással lehetnek a gonosz szellemek kívülről, és ez sem igaz mindenkire. Az ördög azon hívőknek a testét és lelkét tudja befolyásolni, akik az igével nem újítják meg az elméjüket. Legtöbbnek nem is az ördöggel van problémájuk, csupán a hústestek a kívánságaival, a hústestnek a cselekedeteivel. És ha valaki hosszú távon a hústest dolgaiban van, akkor viszont könnyen ajtót nyithat az ellenségnek. Az elveszettek körében sem igaz az, hogy nagyon sok ember teljes birtoklás alatt lenne. Százalékos arányban, nagyon kis százalékban vannak olyan emberek, akik teljes birtoklás alatt vannak. Tehát nem kell megrettenni ezektől a tanításoktól. Egyébként, ha valaki szeretne ennek jobban utána nézni, utána olvasni, akkor a Kenneth Hagin Győzedelmes Gyülekezet című könyvét tudom ajánlani. Az első pontunk a szellemek megkülönböztetése. Kenneth Hagin megkapta a szellemek megkülönböztetésének az ajándékát. Egyébként ez az 1 Korintus 12-ben felsorolt szellemi ajándékoknak az egyike. Ez azt jelenti, hogy ez az ajándék betekintést ad a szellemi világba. Tehát be lehet látni a szellemi világba. És lehet látni, hogy a háttérben milyen erők munkálkodnak. És sokkal nagyobb képet tud az ember így alkotni, hogy a háttérben milyen rugók működnek. 1952-ben Jézus másfél órán át tanította Kenneth Hagint a démonok szokásaival kapcsolatban, illetve hogyan ragadják meg az embereket. Egy konkrét példa. Volt egy házaspár, újjászületett házaspár, a férj pásztor volt, az asszony pedig, a felesége pedig együtt szolgált a férjével. Innen kiindulva az ember úgy gondolná, hogy hát náluk nem lesz semmi probléma. Egyszer csak megjelent egy kis majomszerű lény, odaült a nő vállára, és elkezdte suttogni, hogy te gyönyörű vagy. Téged megloptak. Ezzel a hanggal énekesi karriert tudtál volna befutni. Ezt Hagin mind látásban látta, amit most elmondok. A világban hírnevet szerezhettél volna a hangoddal. De azt mondta Jézus, hogy ez nincs összhangban a Filippi 4.8-as igével. Mert a Filippi 4.8 elmondja nekünk, hogy miről gondolkodjunk. Tehát nem kell kitalálni, hogy miről gondolkodjunk, le van írva. Ilyen egyszerű.
Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret.
És a 9-es vers pedig megmondja, hogy mi lesz ennek az eredménye, mi lesz ennek a gyümölcse.
Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz.
Amen. Tehát, hogyha úgy gondolkodunk, hogy le van írva a Filippi 4.8-ban, akkor békességünk lesz. Sanders pásztor is sokszor tanította azt, hogy sok hang van kint a világban. Tehát nekünk a hangokat, az információkat meg kell különböztetnünk oly módon, hogy össze kell hasonlítanunk Isten igéjével. Megegyezik, vagy nem egyezik meg. Két eset van, nincs harmadik. A hangok alatt nem csak hallható hangokat kell érteni, hanem gondolat szintjén megjelenő sugallatokat is. Mint látjátok, a Biblia a gondolatainknak az útmutatója. Olvassuk el a János 10-ben, a 2-től az 5-ösig.
Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nekön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját.
És a 27-est kérném szépen még.
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.
Amen. Az ige alapján képesek vagyunk megkülönböztetni, hogy egy információ az az Úrtól van, vagy máshonnan. Ez a nő felismerte az ördög gondolatait kezdetben. És Jézus nevében elparancsolta, hogy távozz tőlem. Ez a démon leugrott a válláról, és elrohant. De időnként visszajött, és újra elkezdett suttogni. És kívülről próbálta elnyomni ennek az asszonynak az elméjét. De van egy vigasztaló igénk az 1 János 4:4-ben. Kívülről próbál az ördög hozzáférni az embereknek az elméjéhez. De nekünk nem kell megadni magunkat. Miért? Itt írja az 1 János 4:4.
Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
Amen. Benned a hatalmasabb lakik. Tehát nem kell megfutamodni, nem kell meghátrálni, hanem győztesen képesek vagyunk megállni. Ezt a mondatot aláhúztam, hogyha Jézus nevében egyszer ellenálltál a kísértőnek, ez nem jelenti azt, hogy nem fog újra próbálkozni. Tehát fel kell ismerni, hogy időnként visszatér. Jézust is csak egy időre hagyta el a sátán, amikor a pusztában megkísértette. Lukács 4:13-ban találjuk ezt meg. Őnek ez a szakmája. Ez a dolga. Nekünk meg az, hogy ellenálljunk. És akkor minden rendben lesz. Lukács 4:13.
És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozik tőle egy időre.
Látjátok, egy időre távozott el. És olvassuk el az 1 Péter 5:8-at. Itt pedig azt fogjuk látni, hogy körbe szaladgálja a földet, és keresi, hogy hol van egy rés, hogy betegye a lábát. 1 Péter 5:8.
Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el.
Nincs olyan hívő, akit az ellenség ne kísértene meg a javaslataival. De nekünk nem kell engednünk. Nekünk hatalmunk van Jézus nevében. Bármilyen elnyomás felett. Tehát vissza kell utasítani. Ez az asszony első esetben visszautasította. Második pontunk, az Úrra figyelj. Ézsaiás 26:3-as.
Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik.
Amen. Ez az ige a Filippi 4:8-hoz társítható, mert itt azt mondja, hogy akinek az elméje Istenre támaszkodik, tehát a gondolatai Istenre járnak, annak jól mennek a dolgai. Ez a nő a figyelmét nem az Úrra irányította, hanem a későbbiekben elkezdett a sátán gondolatain időzni. Innen kezdődik a völgymenet. Isten igéje és Isten akarata helyett a saját szépségéről kezdett el gondolkodni. Azokról a javaslatokról, amit az ördög belepumpált. Példabeszédek 16-18. Nagyon beült a szívembe, amikor Pesten hallottam egy tanításban, hogy megvan a bukásnak az előjele. Ez pedig a felfúvalkodás.
A pusztulás előtt kevésség jár, és a bukás előtt felfúvalkodott szellem.
Amen. Sátán először az elmén kezd dolgozni, és van egy nagyon hatékony fegyvere, a javaslat. Az 1 Mózes 3.13-hoz lapozzunk közben. Az édenkertben, és ma is félrevezeti az embereket, rászedi az embereket, és becsapja őket. 1 Mózes 3.13.
És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy evém.
Amen. Tehát elámította, rászedte, becsapta, félrevezette. Nekünk nem kell áldozatul esnünk, mert az ige azt mondja, hogy nem kell helyet adnunk az ördögnek. Nem kell helyet adnunk az ördög gondolatainak. Efézus 4-ben nézzük meg a 26-27-es verset. Megszállóztatjuk a Bibliát.
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.
Amen. Ha ezt a két igét megcseréljük, és azt olvassuk először, hogy az ördögnek ne adjatok helyet, akkor a következő versben megvan a kulcs, hogy hogyan adhatunk helyet. Úgyhogy ha haragszunk, megsértődünk, és meg nem bocsátást cipelünk a szívünkbe. Ez az egyik módja, hogy helyet adjunk az ördögnek. Ez a nő beengedte a sátán gondolatait, megkedvelte azgat, követte, és így először elnyomottá, és megszállottá vált később. A fejében, azaz az elméjében igen, látott egy fekete foltot. Ebben az esetben még azt mondta Jézus, hogy nem lett volna túl késő, hogy ellenálljon. Mert megvolt a krisztusi hatalma. Ellenálljon és elparancsolja, és kiigazítsa a gondolkodását. A gondolkodásunk nem az agyban van, hanem az elmében. Mert ezt látjuk ugye a meghalt Lázárnál, hogy aki már a testén kívül van, akkor is tud gondolkodni. És az elme viszont az agyon keresztül fejezi ki magát. Mert az agyon keresztül el tudja mondani az ember, hogy mit gondolt. Tehát lényeg az, hogy ha azt mondjuk, hogy a fejemben, akkor azt jelenti, hogy az elmémben. Ez a hölgy mondhatta volna az ördögnek azt, hogy eddig és ne tovább. Megtagadhatta volna az ördög gondolatait, de ő ragaszkodott hozzá. Akkor indult rossz irányba, amikor elkezdte dédegetni az ördög gondolatait, és így vált megszállottá a gondolkodásában. Elhagyta a férjét, aki pásztor volt, aztán több férfivel élt együtt, de Jézus azt mondta, hogy még itt is visszafordulhatott volna. Tehát megvolt a lehetősége, hogy a szabad akaratával jól gazdálkodjon. Tudjuk, hogy Krisztusban hatalmunk van. Jézus nevét használhatjuk és ellenállhatunk a gonosznak, mert Jézus nevére mindennek tétet kell hajtani. A betegségnek, a fájdalomnak, a gonosz szellemi erőknek, de semmit sem ér a hatalmunk, ha nem használjuk. A pásztor felesége újjá volt születve. Megvolt Krisztusban a hatalma. Eleinte használta, utána nem használta. Ha valamit nem használunk, az nem fog működni. Nem lesz eredménye. Egy másik pásztor felkereste ezt az asszonyt, hogy imádkozzon vele. Hogy visszatérjen Istenhez, és visszatérjen a férjéhez. De ez a nő rácsapta az ajtót, és azt kiáltotta, pokolba Jézussal! Azaz, többet nem akarta Jézust. hogyha valakinél túl nagy a kísértés, hatalmas nyomás alatt van, akkor Jézus azt megbocsátaná. De ez a nő nem volt ilyen nyomás alatt. Egy ilyen hatalmas nyomást úgy tudok példával szemléltetni, hogy valakinek a fejéhez pisztolyt tartanak, hogy tagadja meg Jézust például. Az egy hatalmas nyomás. De ebben az esetben ez a nő nem volt ilyen nyomás alatt. Ő a szabad akaratából döntött rosszul. Hogyha valaki egy dűruhalmot kapna, és akkor tagadná meg Jézust a szájával, Jézus azt is megbocsátaná, mert figyeljetek, mert a római levél 10. fejezet 9-10-es verse mit ír? A szív és a száj összhangjáról beszél. Ha valaki egy rómában mondaná ki, hogy nem kell neki Jézus, nincs meg a szív és a száj közötti összhang, tehát az a kimondás nem érvényes. Mert nem szívből mondja, csak egy felindulásból. Ezt mind Jézus tanította Hégennek. Amikor ez az asszony szándékosan megtagadta Jézust, akkor ez a fekete folt az elméjéből lement a szellemébe. Ezt Hégen mind látta a szellemek megkülönböztetésének ajándéka által. Tehát látjátok, hogy a lélek és a szellem között van kapcsolat. A lélek az egy szűrő. Sajnos sok esetben az igét sem engedi le az ember szívébe. Ezért kell nekünk a lelkünket, a gondolkodásmódunkat megújítani Isten igéjével, hogy az mind tisztább legyen, és az isteni dolgokat be tudja engedni. Amikor ez az asszony megtagadta Jézust, és a fekete folt lement a szívébe, ekkor vette birtokba az ördög, mégpedig a saját engedélyével. Tehát az asszony gyakorlatilag engedélyt adott arra, hogy az ördög birtokba vegye. Senki nem tudta kiűzni belőle, mert nincs hatalmunk mások akarata felett. Tehát ha valaki ragaszkodik hozzá, hogy az a birtoklás ott legyen az életében, nem tehetünk érte semmit. Ez a nő maga is ellenállhatott volna az ördögnek, de nem akart. Egy idő után már nem akart ellenállni. Miután érett hívőként megtagadta Jézust, többé már nem volt lehetősége használni Jézus nevét és ellenállni az ördögnek. A pásztorok megtaníthatják azt, hogy mit mond az ige, megtaníthatják azt, hogy a hívők higgyenek az igében, és aszerint éljenek, de semmit nem kényszeríthetnek a szentekre. Nem kényszeríthetek rájuk azt, hogy az ige szerint gondolkodjanak, Isten tervét betöltsék, és többet akarjanak a Szent Szellemből. Tehát tanítani lehet, de mindenki maga határozza meg, és maga szabályozza, hogy mennyit szeretne az isteni dolgokból. Harmadik pontunk, a halálos bűn. Ez egy izgalmas kérdés, és vannak ezen a területén tévtanítások. A halálos bűn. Felmerül a kérdés, hogy ha van halálos bűn, akkor ezek szerint van nem halálos bűn is. Az 1 János 5.16-ot olvassuk el. Hégen nagyon megrázta Jézus szava, amikor azt mondta neki, hogy ne imádkozz ezért az asszonyért. Ne imádkozz érte. A szolgálatában, a 60 évnyi szolgálatában 3 ilyen eset volt, amikor Jézus azt mondta, hogy ne imádkozz érte. Mert nem akar engem. Ezért. 1 János 5.16.
Ha valaki látja, hogy az ő atya fia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.
Amen. A halálos bűn elkövetéséhez 5 feltételt kell teljesíteni. Olvassuk el a Zsidó 6-ban, a 4-estől a 6-osig. Tehát nem olyan egyszerű halálos bűnt elkövetni, mint ahogy esetleg az emberek gondolják.
Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részesei lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték az Istennek jó igéjét, és a jövendő világnak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Istennek a mafiát, és megalázzák, és meggyalázzák őt.
Amen. Ezt elemezzük ki. Az A pontunk. Megvilágosodtak. Azt jelenti, hogy amikor prédikálják az igét az elveszettek felé, akkor a bűnös, elveszett ember felismeri azt, hogy ő bűnös, és egy megváltóra van szüksége. Ez főképp evangelizációs alkalomak során történik, vagy hát amikor személyesen szolgálnak a szentek az elveszettek felé. B pontunk, mennyei ajándék. Ez nem más, mint az üdvösség Jézus Krisztus elfogadása által. A C pont, részesei a Szent Szellemnek, azaz a Szent Szellem betöltekezésről van szó. Tehát idáig a három pont ugye világos, hogy valaki felismeri, hogy elveszett, befogadja Jézust, betöltekezik Szent Szellemmel. A D pont, megízlelték a jó beszédet. Ez nem a szellemi csecsemőkre vonatkozik. A halálos bűn elkövetéséhez el kell érni egy szellemi szintet, továbbá teljesen meg kell érteni a megtagadásnak a komolyságát, illetve járatosoknak kell lenniük a kemény eledelben. Tehát egy mély bibliai ismeretre van szükség. Az E pont, az ötödik pont, jövendő világerői. Ezek pedig a szellemi ajándékok, amelyek működnek az illető életében vagy szolgálatában. Ezek alapján nagyon kevesen felelnek meg annak, hogy elkövessenek halálos bűnt. Mert ezt az öt pontot be kell teljesíteni ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ez a bizonyos nő, aki megtagadta Jézust, ő megfelelt az öt feltételnek. Amit egy érett hívő, egy felnövekedett hívő Jézussal kapcsolatban tesz, az az ő életében meghatározó. Vagy elfogadja, vagy megtagadja, vagy szörös közösségbe jár vele, vagy csak imitamot óhajt kapcsolatba lépni vele. A halálos bűn gyakorlatilag a szellemi halál. Ami azt jelenti, hogy Istentől való örök elszakadás. És csak ennél a pontnál kerülhet az ember a teljes birtoklás alá. Tehát amikor az öt pontnak megfelel, és így tagadja meg Jézust. Zsidó levélben olvassuk el a 10. fejezetben, 26-29-ig. Jézus ugyanis tovább tanította Hégent a halálos bűnről.
Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket, aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanú bizonyságra irgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki az Isten fiát megtapodja, és a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelem szellemét bántalmazza.
Amen. 26-os vers azt írja, hogy szándékosan vétkezünk. Ez nem bármilyen bűről beszél, mert a nem halálos bűnre az 1 János 1.9 vonatkozik, hogy atyám, ismerjük, hogy itt elvétettük, köszönjük a drága Szentvért, ami értünk kifolyt, és ez megtisztított, és megyünk tovább. Ez a 26-os vers Krisztus elutasításának a bűnéről beszél. A 29-es versben arról van szó, hogy a korai egyházban kezdetben zsidók alkották a gyülekezetet, akik befogadták Jézust. De az a probléma állt fenn, hogy őket a család kitagadta, minden ellátás nélkül maradtak, és rákényszerültek, vagy legalábbis gondolkodtak azon, hogy vissza kellene térniük, hogy meglegyen a családjuk, meglegyen a házuk, ellátásuk. Viszont ahhoz, hogy visszatérjenek, Krisztust meg kellett volna tagadniuk. Meg kellett volna tagadni azt, hogy ő a Messiás, hogy szűztől született, és ezzel gyakorlatilag a szövetség vére tisztátalan. Mert ugye az ádámi vonal, az ádámi vérvonal az nem tiszta. És ez éppen olyan bűn, mint amikor egy érett hívő akarattal megtagadja Krisztust. A sátán sokakat elmegyógyintézetbe jutatott, mert a megbocsáthatatlan bűn téves tanával megtévesztette őket. Azokat győzte meg, akik nem ismerték Isten teljes megváltási tervét. Mert a kisebb Isten tervét az nem kerül ilyen helyzetbe. Az ördög kihasználta a tudatlanságot, hazudott és megkötözte az embereket. Negyedik pontunk. Jézus megtagadása. Római levél 10. fejezet 9-10-es verse írja, hogy a Biblia írja, hogy szabad akaratból hozott tudatos döntés által van meg az üdvösségünk. De ugyanígy szabad akaratból hozott tudatos döntés által meg lehet tagadni Jézust, és ki lehet kerülni az üdvösségből. A Máté 18:18 az oldás kötés hatalmát írja. Olvassuk el. Máté 18:18. Példának hozom a házasságot. Amikor megkötik a házasságot, akkor az egy kötés. Egy szövetségkötés. Amikor felbontják, az meg egy oldás. Talán ez a példa jobban szemlélteti, hogy mi folyik a szellemi világban, amikor ezt alkalmazzuk.
Bizony mondom néktek, mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
Amen. Amen. Mit kell megkötni? A gonosznak a dolgait. Megtiltani, leállítani. És ha mi itt a földön ezt a szavainkkal, a hit szavával ezt elvégezzük, azt mondja az ige, hogy a mennyben, azaz a szellemi világban is meg lesz tiltva. A másik része pedig úgy szól, hogy amit megoldotok, kiárasztunk. Például kiárasztjuk a kenetet, kiárasztjuk az angyalokat, hogy végezzék a munkát a számunkra. Tehát ez az oldáskötés hatalma. Az üdvösség is így születik, hogy megkötünk egy szövetséget Jézussal, de egy-két esetben, ahogy látjuk a példában is, vannak olyanok, akik megtagadják, és ezt a szövetséget felbontják. Tehát a csecsemő keresztények nem tudják elkövetni a halálos bűnt mérgükben. Tehát ha felindulnak valami által, és kimondják, hogy nem kell nekem a Jézus, nem kell nekem az ige, nem kell nekem a gyülekezet, nem kell nekem a tanítás, ez még nem meríti ki azt, hogy ő Jézus megtagadta volna. Még egyszer szeretnélek benneteket arra emlékeztetni, hogy a szív és a száj összhangjára szükség van. Mert az üdvösség így születik, hogy a szívünkben hiszük, a szánkkal megvalljuk. A megtagadás is ugyanígy kell, hogy működjön, hogy a szívében hiszi és a szájával kimondja az ellenkezőjét. Az elmúlt századokban sokan mágiára kerültek, mert nem voltak hajlandók megtagadni Jézust. De azt mondta Jézus Hégennek, hogy ő figyelmen kívül hagyta volna, hogyha ilyen helyzetben tagadják meg őt, mert tudja, hogy egy hatalmas kényszer alatt, és nem önként hozták meg ezt a, nem is nevezném döntésnek, mert nem döntött erről, csak egy kényszer hatására kimondta. Tehát nem is volt mögötte döntés. Tehát a szíve nem volt benne, de kényszerből a szájával kimondta. Tehát ez Jézus számára nem érvényes, mert nincs a szív és a száj összhangban. Jézus elutasítása kétféle módon történhet. Az egyik, amikor van egy evangelizációs alkalom, hallják az elvesztettek az evangéliumot, és mégis visszautasítják Jézust, mert azt mondják, hogy nem kérek belőle. Néha előfordul a kórházban is, hogy nem kérnek az imából, nem kérnek Jézus képet. Ez a ritkábbik eset. Egy idő után a Szent Szellem nem foglalkozik velük. Abba hagyja a munkálkodást a szívükben, mert látják, hogy ők kemények. És ők a pokolba fognak jutni sajnos. Másik elutasítás módja az, mint ennél az asszonynál is láttuk, hogy egy érett hívő akarattal és szántékosan megtagadja Jézust. Hála Istennek, én ilyennel még nem találkoztam az életemben, meg a szolgálatomban. De bízom benne, hogy nem is fogok. Nagyon ritka lehet egyébként ez. Egy másik eset. Isten elhívott férfit prédikálni, de ő nem volt hajlandó engedelmeskedni Isten elhívásának, nem állt be a szolgálatba. Sőt, inkább eltávolodott Istentől, kimaradt a gyülekezetből, bűnbe keveredett, és ezek a tényezők önmagukban is súlyosak és veszélyesek. Kenneth Hagin megpróbálta visszatéríteni, 15 évig próbálkozott vele, imádkozott érte, és egyszer Jézus megint azt mondta neki, hogy ne imádkozz érte többet. Meghal, és a pokolba fog kerülni. Hózseás 4.17. Annyira kötődött a báványokhoz, hogy szélesre tárta az ajtót az ördög előtt a báványimádás miatt. Hózseás 4.17.
Bálványokkal szövetkezett Efraim, hagyd hát magára.
Rövid és velős, igen. Ez a férfi, akinek elhívása volt Isten szolgálatára, 54 évesen, tehát fiatalon halt meg, Istent átkozva. Úgyhogy nem egy jó vég. Különbséget kell tenni, akik Istennel kívánnak járni, de akaratlanul elbotlanak, illetve azok, akik szándékosan, tudatosan, helytelen életvitelt folytatnak, elfordulnak Istentől, és megtagadják Jézust. Tehát a szándékosság és a döntés, ez egy komoly kulcs. Nagyon veszélyes az ördögre hallgatni, mint látjátok, és időzni a javaslatain. A helytelen gondolkodás ugyanis ajtót nyit az ördögnek, és elkezdi irányítani az embernek az életét. De a szabad akaratunkon senki nem gázolhat át, sem az Isten, sem az ördög. Ezt eddig még nem hallottam, úgyhogy ezt jó figyeljetek, mert ez egy jó mondat. Ez egy jó kijelentés. Tehát a szabad akaratunkon senki nem gázolhat át, sem Isten, sem az ördög. Tehát, ha valakinek az életébe bejön mégis a füstösképű, akkor valahol ajtót nyitott, és megengedte. Mivel itt az akaratunkról beszélünk, egy gondolatot még leírtam ide, hogy nagyon fontos az akaratunkat kifejezni. Tehát kimondani. Döntést hozni, és kihirdetni. Mert a Biblia azt mondja, hogy rendeld el, és meg lesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Tehát, amikor megtervezünk valamit, szeretnénk valamit elérni, el akarunk menni mondjuk külföldre, egy szolgálatra, megtekinteni egy szolgálatot, akkor ezt jó időben el kell tervezni, rendeletet kell hozni, hogy én ott akarok lenni. Mert ha hagyjuk azt, hogy hát majd lesz, ahogy lesz, a világ így beszél egyébként. Lesz, ahogy lesz, akkor jön az ellenség, és bele fog piszkálni. Belepiszkál a karburátorba. A hívőknek egyáltalán nem kellene megnyílnia az ellenségnek, és áldozatul esni az ördögnek. Isten nagyon jól felszerelte Krisztus testét, és képesítette a hívőket arra, hogy Isten gondolataink gondolkodjanak, és erősek legyenek az Úrban. A Filippi 4.8-at már olvastuk, két igénk van még zárásképpen, az Efézus 6.10.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmának erejében.
Amen. Miben kell erőseknek lennünk? Izmosaknak? Hát az sem baj, ha jó kondiban vagyunk egyébként. De az ige azt mondja, hogy az Úr erejében legyünk erősek. És az ő hatalmában legyünk erősek. Maradjunk annyiban, hogy legyünk erősek az Úrban, és az ő hatalmának erejében, mert ő felszerel bennünket minden szellemi fegyverzettel, ami az Efézus 6.12-ben olvasható. Tehát van fegyverünk. Hogyha ezt mi felöltjük, használjuk, akkor az ellenség tüzes nyila sem sebezhet meg bennünket. Ez a lényeg. Bízom benne, hogy akinek Kérdés volt a szívén ez a halálos bűn, meg Jézus megtagadása, világosság gyúlt, mert erről nagyon keveset hallani. Ez egy olyan téma, ami kemény is, meg nem az átlagos tanítási rendben van benne. De Hégen könyvében ez nagyon sok mindent lehet a szellemi világról megtudni. Halleluja! Kézrátételes imádság következik. Pesti összefoglalóból néhány fontos gondolatot szeretnék veletek megosztani. 29-én Jézus a gyógyító című tanítás volt. Jézus gyógyító munkája vonza az embereket, de akik Istenről téves vallásos képet adnak, az taszítja az embereket. Tehát nem a vallást kell hirdetnünk, hanem azt, hogy Jézus a gyógyító. Helyesen kell bemutatnunk Jézus szeretetét és a megváltását. Oral Roberts fia azt kérte az apjától, hogy az a kenet, ami rajta van az ő szolgálatán, az életén, annak a kettős mértéke kerüljön rá. Azt mondta édesapja, hogy meg lesz akkor, amikor én majd hazaköltözök. Édesapja egyszer csak elaludt, két angyal jött érte és elvitte a szellemét, és ekkor a szelleméről a szolgálati palást leesett, és rákerült a fiára. Azóta megsokszorozottak a szolgálatában a jelek és a csodák. Talán ez a történet jobban szemlélteti azt, hogy miért fontos a köpenyeg, a palást, a szolgálati palást. Nagyon gazdagítanak minket az ilyen bizonyságok, de óvatosan kell ezekkel is bánni, nem szabad mindenkiét ugye ellenőrzés nélkül elfogadni. Isten leheletével jön az életünk. A szellemünk beköltözik a testünkbe, az embrióba, így kezdődik az élet, mert ezzel a lehelettel kezd el a vér képződni. Az utolsó lehelettel pedig Istenhez visszaszáll. Amikor Isten rálehelt Ádámra, mármint arra az agyag figurára, akkor keletkezett a vér Ádámban. Az élet akkor indult el. Isten lehelete és a vér nagyon szoros kapcsolatban van. Jézussal egy új leheletet adott Isten a világnak. A Szentvért leheli az emberre, és egy új teremtés áll elő. Isten lehelete és a Szentvér keringése a krisztusi testben nagyon szorosan összefügg. Életünk két fő problémája, az anyagiak és a gyógyulás területe. Jézus mindkettőt orvosolta a megváltásban. Jézustól hatalmas áldozat volt, hogy letette a mennyei gazdagságát, és szegénységi állapotban jött el a földre. Alázatot öltött magára, mert meghajtotta magát Isten akaratának. Az engedelmessége eredményezte a felmagasztalást, és Jézus győztes neve a mai napon hozzánk tartozik. Köszönjük neki, hogy ezzel a hatalommal élhetünk. Isten gondoskodik a szükségeink betöltéséről, és még afölött is ad, hogy mi áldással válhassunk mások számára. Aki befogadja ezt az igazságot, hogy Isten gondoskodó Isten, annak elkezd munkálni a szellemében, és a hit megfogadja ezt. Nem elég egyszer hallani az igét. Állandóan öntözni kell. Elmélkedni, megvallani az igét, hogy az teremjen. Folytonosan emlékeztetni kell magunkat a megváltás elvégzett munkájára, arra, hogy a nagyobb lakik bennünk, amit ma olvastunk, és így legyőzhetetlennek vagyunk. Isten rendelése szerint a helycsere során, mert nekünk kellett volna ugye a büntést elviselni, de Jézus ment a keresztre helyettünk, ő viselte a világ bűnét, mert az Atya Jézusra terhelte, hogy bennünket megmenekítsen ettől. A keresztnél állók viszont azt hitték, hogy Jézus követte el a bűnt, ezért megérdemli a kínzást. De ez téves. Jézus hatalmas árat fizetett a szörnyű sebekben, ő elvitte a betegségeinket, és a gyógyulás hozzánk tartozik. Az ige azt mondja, hogy gyógyulás van az ő szárnyai alatt. Akkor menjünk be az ő szárnyai alá. Amíg tiszta bárányként élt Jézus a földön, addig halhatatlan volt. Számtalanszor megpróbálták megtámadni, de nem sikerült. Miután az összes bűn rajta volt, akkor tudták a testét összezúzni, és akkor volt képes meghalni. Tehát amíg büntelen volt, semmi nem fogott rajta. És miután a bűn rákerült, Isten akarata szerint, onnantól kezdve halandóvá vált. Neked békesség jár, mert a zaklatás is Jézusra lett terhelve. A békességet ki kell kényszeríteni, mert a zaklatás megfojtja a hitet. Az igének semmi sem lehetetlen, tehát lásd magad győzelemben. Ne a láthatókra tekintsél. Akik Istent szorgalmasan keresik, azok megtalálják, és őket megjutalmazza. Isten figyelmeztet, hogy az én szavaimra figyelmezz. Mert sok hang van kint a világban. Ez ma éppen összecseng a Hegel tanítással is. Ez csak egy véletlen idézőjelben. Ellenőrizd le, mit engedsz a füledhez, mert a fül egy bemenet a szellemünkhöz, egy bejárat. Őrizd az igét a szívedben, mert a tolvaj ki akarja lopni. Nagyon fontos azok, akik gyógyító szolgálatban tevékenykednek, hogy ezt megértessék az emberekkel. A láthatókat nem tagadni kell, hanem megtagadni. Tehát van egy tünet, van egy nátha, nem azt kell mondani, hogy nem vagyok náthás, csorog az ember óra, ezt nem lehet letagadni, viszont meg kell tagadni. Jézus nevében megtagadni kell. Tehát kettő között van különbség, hogy letagadunk valamit, azaz azt állítjuk, hogy nincs ott, pedig ott van, ez a helytelen, hanem meg kell tagadni. Ez nem tartozik hozzám, mi Krisztusban megváltást nyertem. Az interneten a tiszta evangélium nagyon jó, de más oldalok károsak lehetnek. Aki haragot tart, az a saját maga ellensége, mert nem képes az igét így feldolgozni. Egy szent hívás van felettünk, ennek mindennél erősebbnek kell lenni, hogy azt be tudjuk teljesíteni. Minden helyzet nagy hirtelen képes megfordulni. És erről szóltam az alkalom elején, hogy ima válaszok nagyon gyorsan megjönnek. Köszönjük az Úrnak. Egy példát mondanék, Ezékiás életében jött egy üzenet, hogy meg fogsz halni. Ez egy ítélet volt Istentől. Kapott egy proféciát, hogy végrendelkezzen. De elkezdett könyörögni Istenhez. És a könyörgés megfordította a halálos ítéletet. És él 15 évet. Tehát soha nem szabad feladni, és mindig kegyelmet kell kérni. Vagy magunkra, vagy másokra, akiket imádkozunk. Amen. Köszönjük az életeteket, figyelmeteket.